92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Angéla kórus adta elő ma Liszt Ferenc Salve Regina című művét a Ferenc pápa vezette általános audiencián a Szent Péter téren. A közel 40 fős magyar kórus Menus Gabriella karnagy vezetésével a Máriáról szóló művet választotta, annál is inkább, mivel október Szűz Mária hónapja, és 8-ára esett a magyarok nagyasszonyának ünnepe. A magyarok nagyasszonyának szentelték a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnát. Katonai tiszteletadással Kövér László az országgyűlés elnöke és Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján délelőtt Budapesten, az Országház előtt a Kossuth téren. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünnepé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Duna járvíztől, mondta Orbán Viktor. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát, fejtette ki. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Magyarországon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk. 56 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből. Az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá. Azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizni Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében, mondta Orbán Viktor. Tudjuk, hogy háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, és megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy ilyen bábkormány élére, mondta a kormányfő. Az 1956-os magyarországi hősök öröksége emlékeztessen arra, hogy a szabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemnek öröknek kell maradnia, ahogy az Európai Parlament sem hagyja magára azokat, akik a demokráciáért lépnek fel, jelentette ki az EP elnöke az 1956-os forradalom 68. évfordulója alkalmából Strasbourgban. Tisztelettel adózunk mindazok rendkívüli bátorság előtt, akik a szovjet agresszió áldozatai lettek, fogalmazott Roberto Metsola. Azonnali tűzszünetre szólított fel a Közel-Keleten az orosz elnök, amikor az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélést a kazanyi BRICS csúcs találkozón, írja a Magyar Nemzet. Vladimir Putyin és Abdel Fattah el-Sisi azonban elsősorban az orosz-ukrán háborút vitatta meg. El-Sisi elnök aláhúzta Egyiptom álláspontját, amely a diplomáciai megoldások és a válságok politikai rendezése mellett száll síkra a párbeszéd útján, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a népek erőforrásainak megőrzése mellett. Itthon augusztusban 628.800 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlag keresete. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 433.100 forint volt az év 8. hónapjában. A bruttó átlagkereset 13,1, a nettó 12,9, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét sem módosította, a döntés megfelelt az elemzői várakozásnak. Az évvégi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány mintegy 800 ezer gépjárművet, köztük több mint 400 ezer személygépkocsit érint. A váltási időszakban 78 ezer szerződésváltásra számítanak a szakértők. 33-35 ezer forint körül alakul majd az átlagos díj. Novemberben indul a kampány. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben fátyol felhős, majd egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Kapisztrán Szent János ferences áldozópap. A dél-itáliai Capestrano nevű helységben született 1386. június 24-én. 70 évet élt. 1456. október 23-án halt meg. Szülei valószínűleg német származásúak voltak. 10 évig Perugiában tanult, a király kinevezte a nápolyi királyság legfőbb elnökévé. Nem sokáig maradt itt, mivel egy per alkalmával igazságtalan ítélet meghozatalára kényszerítették, és ez egy ember életébe került. Ekkor lemondott tisztségéről, a király pedig Perugiába küldte bíráskodni. 28 éves korában a város kormányzója lett. Eljegyzett egy nápolyi grófi családból származó leányt. Isten ekkor szólt bele életébe. A városok között dúló háborúk alkalmával elfogták és börtönbe vetették. Szökni próbált, de elfogták. Teljesen szakított a világgal, eljegyzését felbontotta, belépett a ferences rendbe. Minden erejét és tehetségét az egyház és a rend megújításának szentelte. Ekkoriban folyt a renddel belül is a harc a legszigorúbb vagy a könnyebb kolostori életforma miatt. János a szigorúbb szabályzatot választotta, s mindent megtett azért, hogy Európában azt meg is honosítsa. Szénai Szent Bernát mellett Európa egyik leghíresebb vándorszónoka lett, és 40 esztendőn keresztül naponta legalább egyszer prédikált, néha 3 óra hosszat is. Városok és fejedelmek versenyeztek azért, hogy hova menjen prédikálni. Mindig latinul prédikált, tolmács testvérek fordították hallgatóknak. Bejárta egész Európát, s szigorúan fellépett a huszitákkal szemben. Féltette az ősi hit tisztaságát, de mindezek mellett imádságos életet élt, amelyből táplálkozhatott a lelke. Számos prédikációja maradt ránk. Ezek 19 kötetben vannak összefoglalva. Nincs még egy olyan szent, akinek még életében a nép annyi csodát vett volna jegyzőkönyvbe, mint az ő esetében. Személyek, dátumok és tanúk adataival. Pápák és bíborosok rendkívüli feladatokkal bízták meg. A magyar rendek először 1452-ben hívták hazánkba prédikálni. Belátta, hogy a török veszedelemmel szemben Magyarország a nyugati kereszténység egyetlen védőbástyája. Bárcsak ezt ma is elismernék nyugaton. Leveleket írt a pápának, a fejedelmeknek, hogy álljanak országunk mellé a török elleni harcokban és segítsenek. Ő maga pedig elindult, hogy személyes jelenlétével is lelkesítse a nemzetet a pogányok elleni harcra, és hogy megakadályozza egy esetleges török-magyar szövetség létrejöttét. 1455-ben harmadik Kalixtus pápa egyik levelében engedélyt adott neki, hogy Magyarországon kihirdesse a törökök elleni hadjáratot, és e cél megvalósítása érdekében segítséget is felajánlott. Ekkor már a 70. évében van. Hunyadi Jánossal együtt 1456. júliusában már mintegy 22 ezer fő sereget sikerült összetoboroznia. Nem sokkal később megindult a nagy csata. Mindenki harcolt és imádkozott. A csapatok lelke Hunyadi János és Kapisztrán atya volt. Ki is vívták a híres nándorfehérvári győzelmet, amely a török túlerővel szemben szinte hihetetlen volt Európában. Amikor a győzelem híre Rómába is eljutott, a pápa örök emlékezetül rendelte el urunk színeváltozásának ünnepét és a déli harangszót. nehogy valakinek eszébe jusson a déli harangszónak a megszüntetése. Hirdesse ezt a nagy győzelmet és a magyaroknak rendíthetetlen bizalmát Istenben és a magyarok nagyasszonyában, a boldogságos Szűz Máriában. 3 héttel később Hunyadi János Pestisben halt meg, októberben pedig az újlaki kolostorban Kapisztrán János is elhunyt. A török hódoltság idején drága teste elveszett, 1690-ben szenté avatták. Istenünk, te Kapisztrán Szent Jánost küldted szorongattatásban élő híveid megerősítésére. Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, és őrizd meg egyházadat szüntelen békében. Krisztus a mi Urunk által.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Kedves barátom, biztosan te is érezted már, hogy muszáj néha kiszakadni a mindennapokból, és vissza a gyökerekhez mottóval egy olyan helyre menni, ahol biztosan tudsz töltekezni. Nekem ilyen hely az alma máterem, az immár újra Szent Antal nevét viselő Esztergomi Ferences gimnázium. Nemrégiben el is jutottam oda, méghozzá Assisi Szent Ferenc ünnepén vehettem részt. Első nap Ferenc atyánk tranzitusáról, vagyis az átköltözéséről, a földi életből a mennyei hazába emlékeztünk meg. Másnap pedig a Ferences gimnázium új épületszárnyának és a benne található tornacsarnoknak az átadása volt. Szent Ferenc tranzitusa egyik legnagyobb és legmegrázóbb ferences emléknap, melyet a ferencesek a világ minden táján megünnepelnek. Igen, ünnepelnek, hiszen maga Ferenc is a naphimnuszt énekelve várta a halálnővért. Cselánói Tamás Boldogságos Ferenc atyánk élete című rövidebb életrajzában olvashatjuk. Síró fiaitól és testvéreitől körülvéve, az a legszentebb lélek eloldódott a testtől, és beleveszett a ragyogás mélységébe, a test pedig elszenderült az Úrban. Tanítványainak egyike pedig egyáltalán nem átlagos hírű ember, látta a szentséges atya lelkét, mint egy hordnagyságú és a nap ragyogását fölülmúló csillagot, a nagy vizek fölött egy hófehér felhőcskén felfelé vitetve egyenes úton az égbe szállni. Kedves barátom! Emlékszem, amikor először hallottam Ferencről, még gyermek voltam, és akkor csak egy jámbor szentet képzeltem el, aki madarakkal beszélgetett, szerzetesek között élt, és minden állatot úgy szeretett, mintha testvérei volnának. Ahogy azonban a középiskolában egyre inkább beleástam magam az életébe, rá kellett döbbennem, hogy Szent Ferenc több volt ennél. Egy olyan ember, aki mélyen megértette a világot, és olyan hiteles egyszerűséggel élt, amelyre ritkán látunk példát. Nem véletlen, hogy máig az egyik legnépszerűbb szentje egyházunknak. Talán te is ismered élete történetét, miszerint Ferenc miután fényűző életet élt, és gazdag kereskedő családban nőtt fel, egyszer csak ráébredt, hogy mindaz, amit addig fontosnak tartott, valójában semmit sem ér. Lemondott apja vagyonáról, és csupán a hite vezérelte. A legtöbben ezt az életútfordulót látják a legfontosabb mozzanatnak, de én mindig az alázatán, az egyszerűségén és a természet iránti szeretetén ámulok. Elképzelheted, milyen lehetett az az ember, aki a várazzajából elmenekült, hogy a fák, a hegyek és a virágok között találja meg Isten igazi arcát. Szent Ferenc számára a világ minden teremtménye Isten teremtménye volt. Nem pusztán úgy tekintett az állatokra, mint szép és hasznos lényekre, hanem testvéreinek nevezte őket. Gondolj csak bele, ki az, aki ma így látja a természetet? A legtöbben csak eszköznek tekintjük az állatokat, vagy talán épp a fenyegetést látjuk bennük, de Ferenc minden egyes teremtményben Isten szeretetét látta megnyilvánulni. A híres naphimnuszában a napot, a holdat, a szelet és a vizet mind testvéreinek nevezi. Vajon nem kéne mindannyiunknak ilyen tiszta és tiszteletteljes kapcsolatot ápolnunk a természettel? Sokan gondolhatják, hogy Ferenc útja túl szigorú, túl radikális volt, hiszen teljesen lemondott minden földi javáról. De ahogy ő látta, a gazdagság és a hatalom mind csapdák voltak, amelyek távol tartották az embert Isten igazi arcától. Az élet egyszerűségében fedezte fel az igazi boldogságot. Lehet, hogy nekünk modern embereknek ez kissé idegen, hiszen mindennapjainkat a technológia, a kényelem és a fogyasztás uralja. De vajon nem éreznénk magunkat boldogabbnak, ha mi is lemondanánk a felesleges dolgokról és újra felfedeznénk a természet egyszerű szépségét? Számomra a legmegdöbbentőbb Szent Ferenc életében az a mély alázat, amellyel mindent és mindenkit elfogadott. Nem csak a természethez, hanem az emberekhez is így viszonyult. Például, amikor elment a szultánhoz a keresztes hadjáratok idején, hogy békét próbáljon teremteni, miközben a világot háború és ellenségeskedés szaggatta szét. Ferenc hitt abban, hogy a szeretet és a megértés ereje felülkerekedhet minden gyűlöleten. Talán ez az a tanítás, amely ma is a legaktuálisabb. Az, hogy békét csak úgy találhatunk, ha a másikban is meglátjuk a testvért, függetlenül attól, milyen vallást követ, vagy milyen nyelvet beszél. Kedves barátom, biztos vagyok benne, hogy te is érzed ennek az életnek a különlegességét. Szent Ferenc példája mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a világ nem csupán a külső dolgokról, hanem a belső békéről és harmóniáról szól. És talán, ha mi is egy kicsit jobban figyelnénk a természetre és egymásra, közelebb kerülnénk ahhoz az egyszerű, de mély boldogsághoz, vagyis valójában a Jóistenhez, mely Ferencnek is sikerült. Szeretettel gondolok rád és szeretteidre. Kívánom, hogy te is találd meg az utat a béke és a szeretet felé. Egy időre nekem sikerült feltöltekeznem az Esztergomban töltött néhány nap alatt. Mindig különös és felemelő, ugyanakkor megrázó élménye ferences testvérekkel, a sok egykori és jelenlegi diákkal együtt énekelni Tamás Alajos Szent Ferenc himnuszát. Valahogy másképp zeng annyi férfi torokból minden ének, de ez különösképpen. Levelem végén ennek szövegét is megosztom veled. Asszisi szentje, szegények atya, nyomodba lépünk, te nép barátja. Viharban járunk, roskadoz lábunk, második Krisztus, te légy a várunk. Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad, ha lankad lelkünk, jöjj égő zsaráttal. Benned remél, ím téged vár az egyház, a hon s a hű magyar nép. Dalolva jártad az élet útját, tündöklő köntöst soha nem hordtál. Napfényes lelked egekbe szárnyalt, ha hegedültél két száraz ággal. Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad, ha lankad a lelkünk, jöjj égő zsaráttal. Benned remél, ím téged vár az egyház, a hon s a hű magyar nép. Verna hegyéről szerávként szállsz le, farkasból bárány, immár sok ember, a halálnővért zsoltárral várod, mindhárom rendre áldásod szálljon. Ha dől Isten háza, tartsd erős vállad, ha lankad lelkünk, jöjj égő zsaráttal, benned remél, ím téged vár, az egyház, a hon, s a hű magyar nép. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019. november 27-én elhangzott műsor ismétlését hallják, amelyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítéléséről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban a négy sarkalatos erényről beszélgettünk. Az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség erényéről. Azt mondtuk, hogy az erény olyan belső, tartós készség, amellyel könnyen, örömmel és szabadon tesszük a jót. Mégpedig azt a jót, amellyel nem csak saját előrehaladásunkat, boldogságunkat mozdítjuk elő, hanem másokét is. Úgy gondoljuk, hogy a természetben vannak indítatások, törvények, amelyeket mindenki fel tud fogni, meg tud ismerni. A szíve, a lelki ismerete alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenkinek a szívébe, a lelki ismeretébe bele vannak írva. A mai beszélgetésünk alkalmával arra teszünk kísérletet, hogy meghatározzuk azt a jót, amely megvalósítására a keresztény sarkalatos erények segítenek bennünket. A Biblia első lapján azt olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten jónak teremtett mindent. Ha szétnézünk a minket körülvevő világban, azt látjuk, hogy mindenki tele van jó szándékkal, a nem keresztény emberek is, mindenki jóra törekszik. Emberi cselekvéseink mozgatórugója szinte minden esetben valami jó cél. Sőt, még a rossz cselekedeteinket is jóval takargatjuk. Ha megbántottak minket, és ezért mi is megsértjük a másikat, azt mondjuk, csak igazságot szolgáltattam. Megérdemelte, én helyesen cselekedtem. Ha egy bankrabló, ügyes, neten gáláns, gondoljunk csak a Viszkisre, akiről még könyv és film is készült, hajlamosak vagyunk nemzeti hősként ünnepelni, valamiféle igazságosztó lovagot látni benne. Az asszonyokról, akik elvetetik magzatjukat, nem merjük kimondani, hogy rosszul cselekedtek. Sőt, azzal áltatjuk őket és magunkat, hogy tettük jogos, mert a nőnek joga van a testéhez, szabadon rendelkezhet vele. A történelem során pedig látjuk, háborúkra és ordas eszmékre kiáltották, hogy jó. Mi hát a jó? Létezik-e jó, objektív, mindenki számára elfogadható eszme, amely független tértől és időtől, amely független az emberi érdekektől. A mi életünk is tele van sok-sok jó dologgal, ami szépé, örömtelévé teszi a hétköznapjainkat. Soroljunk már fel pár jó dolgot az életünkből. Regi?
Nekem például az a jó az életemben mindig, amikor a hétvégén hazamegyek, és akkor jól megölelgetem anyáikat, és ez mindig a nehéz hét után mindig feldobja a napomat, és ez mindig új erőt ad, hogy újult energiával hozzákezdessek a következő héthez is.
Claudia?
Én úgy gondolom, hogy a barátaim nagyon jó dolgok az életemben, és hálásak lehetek nekik, amiért segítenek, és én is tehetek jót, mivel én is tudok nekik segíteni és támogatni őket.
Jászmin?
Én személy szerint a röplabdaért vagyok oda meg vissza, hogyha játszhatok, és ott lehetek a teremben a többiekkel, akkor általában minden gondom képes elszállni, és csak arra koncentrálni, hogy jön a labda, és olyankor felületlenül boldog tudok lenni.
Anna?
Hát igazából rengeteg alapvető dolog van az életünkben, ami jó, és hogyha nem gondolkodunk rajta, akkor igazából fel se tűnik. Ez például olyan, hogy minden nap van lehetőségünk meleget enni, van felül a fejünk fölött, és kapunk levegőt.
Igen, mindenki érdekes különböző dolgokat mondhatok, mindenkinek más-más számít. Jónak beszéltetek itt az emberi kapcsolatokról, a barátokról, a szülők szereteteljes odafordulásáról, vagy a Jászmin mondta a sportot, ami tudjuk, hogy olyan hormonokat termel, ami az agyban fokozza az örömérzetet.
De az Anna rámutatott arra, hogy bizony a hétköznapi életben is egészen egyszerű, jó dolgok is körülvesznek bennünket. Az adás előtt éppen a kürtös kalácsról beszélgettük, és mondtuk, hogy hát igen, a kürtös kalács is egy jó dolog. Az alapvető jó kérdésében az emberi tapasztalat és az etika három jellegzetes motivációt állít elénk, ami alapján jónak ítéljük meg a dolgokat. És három latin szóval nevezi meg ezeket. Ez a delectabile, az utile és a honestum. A delectabile a jót a kellemessel, a gyönyört adóval azonosítja. Finom egy pizza, kellemes a nyári forróságban a hűs víz, jól esik egy baráti simogatás. Az utile a hasznosban látja az alapvető jót. Olyan dolgokra mondja, hogy jó, amiknek valamilyen haszna van, vagy haszonra vezetnek. Esetleg tudnátok erre példát mondani?
Állatok védelme.
Igen.
A sport is alapvetően nagyon jó, és egyben hasznos is, mivel hogy egészségesen tarthatjuk magunkat, és jó állóképességre tehetünk szert.
Pontosan, igen. Regi?
Ugyanígy szerintem az egészséges életmód és a helyes táplálkozás is jó dolog, és nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott élethez.
Pontosan. Jászmin?
Én egy sokkal egyszerűbb példával állnék elő, vegyük csak például a legtöbb szentorsás lány ugye Felnémetre a pásztorvölgyi gimnáziumba jár, és a belvárosból például egy busszal sokkalta könnyebb eljutni Felnémetre.
Szuper. Anna?
Ide esetleg még az adakozást tudom mondani, hiszen az is egy tök jó cél, mert olyan embereknek segíthetünk, akik rászorulnak, és ezzel jobbá tehetjük az ő életüket.
Igen, meg mondjuk, hogy van egy társadalmi hasznossága is, ugye, hogyha mindenkinek biztosítunk egy elfogadható életszínvonalat, akkor ezzel megerőzhetők mindenféle társadalmi konfliktusok. No, hát a felsorolás nyilván folytathatnánk, hogy úgy azt mondják, hogy a fogyasztói társadalom is jó, mert ez a gazdaság motorja, hajtóereje, vagy hogy a pénz egy szükséges és hasznos dolog, ami a kereskedelmi cserét teszi lehetővé, de ugyanúgy mondhatnánk hasznosnak egy befektetést, vagy a földrajzi felfedezéseknek is annak idején micsoda nagy gazdasági haszna volt. Ezt olyan értelemben is értik a hogy amikor jót cselekszünk, hogy Mária Teréziát idézem, hogy ő mondta, hogy etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. Tehát, hogy nem emberbaráti, vagy nem pusztán humanisztikus szempontokból volt neki fontos, hogy a jobbágyok jól éljenek, biztosítva legyen nekik egy minimális életszínvonal, hanem gazdasági hasznosság alapján. A jó harmadik motivációja pedig a honestum, a tisztelet, tisztesség, becsület. Ez arra utal, hogy az ember személyi értékei fontosabbak az élvezetnél és a haszonnál. A személy tisztelet illeti meg, nem lehet eszköznek tekinteni sem az érzékek gyönyörében, sem az anyagi haszon szerzésében. Beszélhetünk a jóról úgy is, mint cél, de tekinthetünk rá úgy is, mint eszköz. Próbáljunk már felsorolni jó célokat.
Szerintem jó cél például a környezetünk védelme és a maradék természet, ami még tartja magát, annak a segítése, hogy azért ne omoljon szegény össze, és hogy azért mindenki szerintem, hogyha egy kicsit tesz érte, akkor együtt egy jó cél érdekében, hogy a környezetszennyezés érdekében tudunk annyi fejlődést létrehozni, hogy ez ne következzen be. És szerintem a környezetvédelem az például egy nagyon fontos és nagyon jó cél.
Igen, ugye itt a környezetvédelem célként jelenik meg, amihez nyilván jó eszközöket lehet rendelni. No, tudunk még felsorolni ilyen hasonló nemes jó célokat?
Én úgy gondolom, hogy a gyerekek tanítása és nevelése is egy nagyon jó cél, mivel hogy a következő társadalmat nevelhetjük fel, úgymond. És ezzel is jobbá tehetjük a világot, hogyha jobb embereket nevelünk és tanítunk meg az életre.
Anna?
Ilyen fontos cél például a béke megteremtése, mert hogyha békesség van és nincs mondjuk háború, akkor az emberek élete is sokkal jobb, és nem kell rettegésben élniük.
Jászmin?
Én még Claudia példájához tudnám azt hozzátenni, hogy nem csak a következő generációt, de az előzőeket is tudjuk segíteni. Például vegyük például az idősek otthonát, vagy amikor egy idős családtagodnak sokszor segítesz, elmész neki bolyba, mert már fáj a lába, és nem tud annyit mozogni. Vagy hogyha, mint most is, hogy jön a tél, vágsz neki össze fát, hogy neki ne kelljen, meg behordod.
Arisztotelész szerint a jó az, amire mindenki törekszik. Arisztotelész szinte a jót a céllal azonosítja, mert minden emberi tevékenység, illetve természeti folyamat valami jó elérése, valami jó megvalósítása miatt történik. Minden tevékenység célja valami jó. A tevékenység azt mondja, hogy vagy önmagában bírja a célját, tehát például gondoltunk itt egy játékra, amit azért játszunk, mert hogy önmagában jó. Vagy valamilyen tájra irányul, például amikor létre szeretnénk hozni egy jó dolgot, mondjuk felépíteni egy házat, akkor ez egy ilyen cél lehet. Keresünk arra is példát, amikor a jó valamilyen célhoz rendelt eszközként jelenik meg az életünkben. Amikor valamit abban az értelemben mondunk jónak, hogy megfelel a céljának. Claudia?
Például a földi elemek közül mondhatnánk a tüzet és a vizet is akár, hiszen a tüzet használhatjuk jóra is, például tűzgyújtásra, ahol melegedhetünk, vagy éppen nyársalásra. Viszont ennek ugye van egy másik oldala is, amikor véletlenségből kigyullad valami, ezért a tűzekkor rossz oldalát látjuk, és ugyanez van a vízzel is, amit fel tudunk használni, például mosogatásra, fürdésre, mosásra, de például amikor áradások vannak, akkor ez már nem túl jó.
Igen, Claudia egészen pontosan rámutatott a következő gondolatra, hogy attól, hogy valami létrendileg jó, és egészen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy Claudia mondta, hogy a tűz vagy a víz, de akár gondolhatunk itt az eszességre vagy a bátorságra is, még nem feltétlenül jelent erkölcsi jót is. Erkölcsi jó csak akkor lesz belőle, ha a víz a szomjunkat oltja, vagy a szomjazónak italt adunk. A teremtett világ javait használhatjuk rosszul is, hogy Claudia mondta. Ha a tűzzel kárt okozok, vagy egy rabló bátran cselekszik, egy terrorista a bombakészítés technikáját tanulja, nem beszélhetünk erkölcsi jóról. Hogyan ismerjünk meg, mikor használjuk jól a teremtés javait, vagy az ember által alkotott javakat? Hiszen tudjuk, hogy nem elég a jót akarni, jól is kell akarni a jót. Milyen alapvető normák segítenek minket abban, hogy jól használjuk az élet és a teremtés javait?
Segített például szerintem a 10 parancsolat is.
Igen. Jászmin?
Például mások is a közösség java.
Anna?
A bennünk rejlő szeretet.
Igen. Claudia?
Mindent használjunk a célnak megfelelően is rendeltetésszerűen, hogy abból csak is jó fakadjon.
A filozófiai gondolkodás egyik legrégebbi erkölcsi normája, amely a helyes cselekedetekhez vezet bennünket, a következő gondolat. Használjuk a dolgokat az szerint, amire valók. Arisztotelész, a sztoikusok, Akvinói Szent Tamás is alkalmazták ezt az érvelést. Ez a norma tulajdonképpen valamely létező lényegének, valamint az abban gyökerező törvényeknek és célnak való felelés. Tudnátok példákkal illusztrálni, miről van szó? Például mikor beszélünk erkölcsi értelemben jó orvosról, vagy mikor használunk jól egy tollat?
Erkölcsi értelemben szerintem az mondható jó orvosnak, aki például nem vállal el egy abortuszt, mert ő nem szeretné azt, hogy az ő keze által, vagy az ő keze olcson ki egy feltörekvő életet.
Igen, illetve hát az orvos ugye, amire az esküjét is teszi, vagy az életvédelme, a betegségek gyógyítása. Claudia?
A kérdésben ugye szerepelt egy toll. Hát erről nem sokan gondolnák, de nyilván lehet rosszra is használni, mondjuk egy hamisításnál, ami ugye nem vezet túl sok jóra. És ezért ennek rossz célja is lehet.
Pontosan. Esetleg más példát tudnátok hozni?
Nekem nem tudom, miért most a konyhákban lévő ilyen szép nagy kések jutottak az eszembe, hogy azt általában arra használjuk, hogy ételt készítsünk magunknak, de ugye életeket is ki lehet oltani vele. És hogyha rosszra használjuk, akkor tizedeljük konkrétan a társadalmunkat.
Pontosan.
Ami nem a legjobb dolog.
Igen, igen, igen. Erre gondolt Arisztotelész is, és követő is, amikor a jó fogalmába beletették ezt az értelmezést, hogy a jónak, annak meg kell egyeznie. A hétköznapi értelemben is ebben az értelemben alkalmazzuk ezt a normát. Vagyis jó az, amikor arra használunk valamit, amire való. Ugyanakkor ez az érvelés általánosságban ad választ a kérdésünkre, hogyan akarjuk a jót, hogyan használjuk jól a teremtés javait. Egy másik fontos norma, amely segít bennünket a javak helyes használatában, az az emberi természet. Már Arisztotelész is arról írt a Nikomakhoszi etikájában, hogy az ember a természet szerinti célját a jóban találja meg. És ha ezt megteszi, ez adja meg számára a boldogságot. Azt mondja, hogy jó emberré, jó tettek által válunk, és az erényes ember önmagában jó lesz, és tevékenységeit is jól tudja végezni. Arisztotelész optimizmusát látszik alátámasztani korunk gondolkodás mondja, mely szerint az ember alapvetően jó, ezért erkölcsi normákról, jóról és rosszról mindenki saját lelkiismere szerint dönthet. Az ember szabadságában áll az egyetemes értékek meghatározása. Az emberi természet önmagából adódóan alkalmas erkölcsi normaként szolgálni. Véleményetek szerint hagyatkozhatunk-e az emberi természetre, mint normára, mint az emberi cselekvés szabályára, iránymutatójára? Jászmin?
Szerintem igazából annyira mégse tudunk az emberi természetre hagyatkozni, mivel minden ember más és más, és minden embernek más a véleménye mindenről. És hogyha egy embert veszünk, akkor az lehet, hogy a másik kilencnek nem jó, mert ők máshogyan gondolják.
Regina?
Én is egyetértek, viszont szerintem alapvetően a jó, az emberben benne van a jó szándék, szóval szerintem azért az esetek nagy részében hagyatkozhatunk az emberi természetre, viszont az emberben nagyon sok a rossz is, szóval az a baj, hogy szerintem nehéz lenne eldönteni így objektívan tényleg, hogy akkor mit ténylegesen a jó, és akkor ezek alapján felállítani bizonyos szabályokat vagy törvényeket.
Claudia?
Teljesen egyetértek a lányokkal, hogy mindenkiben megvan a jó és a rossz, de az a kérdés, hogy az adott ember a jó vagy a rossz felé fordul.
Igen, ugye általánosságban talán elmondható, hogy az ember jóra való készsége talán alkalmas lehetne arra, hogy eldöntse, mi a jó és mi a nem jó. Mégis, ahogy mondtátok, hogy ha a bűnös emberi természetet veszük cselekvési normának, akkor nagyon eltájolódunk. Ezért nem hagyatkozhatunk teljes egészében bűnre hajló természetünkre. Van-e hát emberi ítélettől független jó, ami tetszésünktől, vágyainktól, a hasznosságtól, emberi természetünktől és a céltól függetlenül jó? Amikor Platón a valóság alapjait, létfeltételeit kutatta, végül eljutott a legfőbb ideához, ami a szép, a jó és az egy. És e három dolog Platónnál egy létező. Szent Ágoston is tovább gondolja ezt az elképzelést, azt mondja, hogy Szent Ágostonnál a jó miként az igazság és a szépség is Istenhez vezet. Ami jó, az a jóból részesedéssel nyeri jóságát. Úgy a jó is Istenben, mint legfőbb jóban gyökerezik, akiben a jó is tiszta tökéletesség. Szent Ágoston tehát azt mondja, hogy a jó az maga Isten, és minden jó dolog annyiban jó, amennyiben részesedik Isten jóságából. Aquinói Szent Tomás tovább vezetve Arisztotelész gondolatait azt mondja, hogy az értékek végtelen sorában szükségképpen van egy végső érték, és ez a jó, az életcél. Ugye azzal kezdtük az adást, hogy felsoroltunk mindenféle jót. Így érzékeltétek ti is, hogy az értékek rangsorában vannak kevésbé jó és még jobb dolgok, és azt gondolták, hogy nyilván van egy legmagasabb érték és egy legfőbb érték, amelynek az minden további érték alárendelődik. Bár erkölcsi készségeink szerint az emberek ezt a jót különböző javakban állapítják meg, képességeink alaposabb vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy egyedül Isten lehet az emberhez méltó legfőbb jó. A teológiában a jó maga az Isten, aki alapja és helyettesíthetetlen föltétele az erkölcsiségnek. A jó eszméje azonban nem azonos az erkölcsi jóval, a jó cselekedetekkel. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy a jót nem elég akarni, meg is kell tenni. A jó tetteknek milyen közös jellemzői vannak, amelyek alapján erkölcsi ítéletet alkothatunk?
Szerintem alapvetően minden jó cselekedetben benne van az, hogy maga a szándék is jó, amivel csinálják, és a cél is jó, ami érdekében csinálják azt a jó cselekedetet.
Lehet-e jó szándékkal, jó céllal, de mondjuk helytelen eszközzel a jót tenni?
Szerintem a már helytelen az eszköz, tehát hogyha tegyük fel, hogy én például pénzhez szeretnék jutni azért, hogy nem is tudom, a családomnak tudjak biztosítani bizonyos dolgokat. Ezt elérhetem azzal is, hogy évekig tanulok, és keményen dolgozok, és aztán azt a pénzt, amit én, amiért én megdolgoztam, azt odaadom nekik, vagy pedig tehetem úgy is, hogy gondolok egyet, és kirabolok egy bankot. Tehát szerintem nem mindegy, hogy a helyes eszközzel tesszük a jó cselekedetet, vagy sem.
Igen, tehát kell hozzá egy jó cél, jó szándék, jó eszközöket kell használnunk, aztán van-e még valami?
Szerintem még az is fontos, hogy ez a jó cél, jó szándék és a jó eszköz ne sértse se pedig annak a méltóságát, akivel szeretnénk a jót tenni, és másokét se.
Hát van egy ismert mondás is, hogy miről ismertenek meg a jó tettek. Ugye, mint hát a fa gyümölcseiről ismerszik meg, ugyanúgy a jó tettek is a gyümölcseikről, tehát a belülük származó következményekről ismerhetőek fel. Valamint a jó cselekedetnek van még egy érdekes tulajdonsága, hogy a jó természete szerint igényli, hogy létrehozzák, és hogy megosszák másokkal. Itt gondolhatunk az evangéliumra is, ami ugye azt jelenti, hogy jó hír, hogy ez a természeténél fogva igényli azt, hogy megosszuk az emberekkel ezt a jó hírt. Természetesen, mikor erkölcsi cselekedetekről beszélünk, a jó szándék és az objektív jó tett mellett figyelembe kell vennünk a körülményeket, azt a szituációt, környezetet, amely a cselekvő embert körülveszi. Milyen körülmények lehetnek azok, amelyek meghatározzák, befolyásolják tetteink irányultságát?
Anyagi helyzet?
A saját és annak a személynek az egészségi állapota és életkora, akivel jó szeretnénk tenni. Tehát például, hogyha mondjuk valamiért le van hangolva, és el szeretnéd vinni egy vidám parkba, de magas a vérnyomása, akkor nem biztos, hogy a hullámosra föl kéne szállnia. Ez most csak ilyen érdekes példa.
Igen.
Például, ha valaki nagyon szeret idősekkel foglalkozni, azok az emberek leginkább türelemmel és szeretettel fordulnak a betegekhez és idősekhez, és szemtelenül ellátják őket.
Hát nem mindegy, ugye a cselekvésnek a módja, hogy igen, beteget ápol A is, meg B is, csak nem mindegy, hogy ő ezt szemtelenül, kötelességből, muszájból teszi, vagy szívét, lelkét beleadva odafigyelő, szerető figyelemmel végzi a munkáját. Az erkölcstanban a jó, tehát az erkölcsi törvényeknek megfelelő szabad cselekedet minősége. Jelenti az akarat tárgyát és az erkölcsiség célját. Az erkölcsi jó az embert lényegében érinti, a jó cselekedet személyes értéket hoz létre. A jó akarásával az ember maga is jóvá változik, nem csak ilyen vagy olyan értelemben, hanem úgy is, hogy mindenestől jó emberré lesz. Adásunk végén Mácz István gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Németh László Gandhi című drámájában van az a jelenet, amikor Gandhi találkozik egy kisfiúval. A kisfiú nagykövet cipel és viszi feléje. Nézd, bácsi, mondja, s elejti. Látom, szeretnél erős lenni, jegyzi meg Gandhi. Az is vagyok, csak kiugrott a kezemből. S azt tudod-e, a proféta szerint ki a legerősebb? A proféta szerint? Kérde a kisfiú. Nem hallottad még? Elmondom. Amikor Allah a földet csinálta, jól megrázta. Attól lettek, hogy keményen álljanak a hegyek. Az angyalok akkor megkérdezték. Van-e valami, uram, ami erősebb a teremtésben, mint ezek a hegyek? A vas, felelte, mert az feltöri a hegyet. S a vasnál van-e erősebb? A tűz, mert az a vasat is megolvasztja. S a tűznél? A víz, mert az eloltja. S a víznél? A szél, mert a vizet is megmozgatja. S a szélnél valamíg fenntartunk erősebb? Igen, egy jó ember, aki alamizsnát ad. Ha jobb kezével adja, s a bal elől elrejti, mindennél erősebb. A kisfiú nézi, arcán habozás, hogy ne vessene. Gandhi folytatja. Tudod, mi az az alamizsna? Minden jó tett, amit a rászorultal teszel. Ha az utast rámosolyogva útba igazítod, s az öreg alá oda teszed, hogy leüljön a követ. A kisfiú tovább nézi őt, aztán elszégyelli magát, és elszalad. A dráma többé nem beszél a kisfiúról. Gandhi nyilván soha nem tudta meg, hogy amit elmondott, azt a fiú értette el, és beépítette fejlődő jellemébe. Gandhi nyilván bölcsebb volt annál, hogy még ezt is tudni akarta volna. Ő eleget tett belső önzésének, és elmondta az útjába kerülő kicsiny embernek, hogyan lehet igazán erőssé. Jó legyen. És ha ez csupán a jóságért, önmagáért teszi, akkor mindennél erősebb.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Piró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsa